Ennek az ige szolgálatnak, amivel ma itt állok előttetek, ennek története van. Én ezt hallottam valamikor, egy néhány hónapja, és annyira átéltem, vagy annyira enyém lett, hogy azt mondtam, hogy ezt el kell mondani. Szóval megkaptam a leírt szövegrészt, és akkor ezen sokat gondolkoztam, dolgoztam, átolvastam, újra-újra, mondom, hogy meg akarom tanulni, meg teljesen jól érteni, mert benne van. De valahogy mindig úgy sikerült, hogy ezt ne tudjam elmondani. Legutóbb voltam egy gyülekezetben, ezzel készültem, és akkor sok szolgálat volt, egészen 12 óráig tartott. És akkor már nem, ugye ez nem 5 perces elmondani való. Ma reggel indultunk volna, imádkoztam a feleségünkkel, és akkor hirtelen olyan rosszul lettem, nem tudom az okát, hogy nem tudtam elindulni, amíg aztán egy néhány perc múlva elmúlt. Van ennek én szerintem egy oka. Van itt egy mondat majd valahol a közepén, és miért mondom, ez nem az, én csak ezt átadom. Ugye, ha vetítettünk valamit, most felolvasok valamit. Van egy olyan, hogy ha ezt az életet éljük, akkor az ördög az rettegni fog. És az ördög nem akarja, hogy ezt mi tudjuk és halljuk. Szóval nem sokkal el fogunk oda jutni, és arra gondoltam, hogy lehet ez van mögöttem, hogy az ördög nagyon nem akarja, hogy ez az üzenet eljusson mindenkihez, és hogy ezt megértsük, és a miénk legyen. Tehát a láncreakció, illetve a hitáltali megigazolásra kapcsolódik ez a téma, tehát a hitáltali megigazolásról lesz szó, hogy a végidőben ez milyen fontos. Jelenések könyve 20. fejezetében szó van egy láncról. Ugye az lesz a világtörténelem végén, amikor a világegyetem végképp megszabadul Sátántól, és ott az van, hogy egy angyal jön a lánccal a kezében, és azzal megkötözi Sátánt, ugye ezzel esztendőre. Kérdés az, hogy ez a lánccal való megkötözés, ez bekövetkezhet-e előbb is? Nem azzal a lánccal, egy másfajta lánccal. Tehát, hogy van-e olyan lánc a kezünkben, amivel távol tudjuk tartani az ördögöt a közösségtől és magunktól, a gyülekezettől, az egyháztól. Erről fogunk ma tanulni és beszélni. Ugye beszéltünk a gyerekekkel, hogy az imádság az egy ilyen lánc. Azt hiszem, hogy ti is úgy vagytok vele, hogy ha nézzétek, vagy halljátok, vagy akármilyen módon, annyi minden olyan dolog jut a figyelmünkbe, az eszünkbe, vagy amit látunk, hallunk, hogy azt úgy érezzük, hogy ez már azok a jelek, amiről Jézus beszélt, és hogy a végfelek közeledünk. De nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy hát ezek már voltak régen, és talán csak ezek ilyen szokványos dolgok, nem kell mindjárt találgatni, vagy mindent komolyan venni. Sokszor sajnos szószékről is haladszanak ilyen megfogalmazások, megnyilatkozások. Elnézést, ezt hagyom nyomni. Erről eszünkbe jut Péter apostolnak a levelében az a leírás, hogy az emberek majd reagálni fognak, hogy majd csúfolódók támadnak az utolsó időkben, akik azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, hiszen minden azonképpen van, mint ahogy volt régen is. De lehet, hogy ez nem így van. Lehet, hogy mi nem vagyunk elég figyelmesek, nem vagyunk elég éberek, nem nagyon tudjuk jól értékelni, vagy jó helyre tenni azt, amit látunk, vagy amit hallunk. Vagyis, hogy lehet, hogy még nem állunk készen. Ebben nekünk az ima segít. Az ima az, ami segít, főleg ha a Szentlélek Istennek a befolyásáért imádkozunk, hogy megértsük azt, hogy az Úr mit akar velünk közölni minden nap. Mit akar velünk közölni a hírekből, amiket látunk, amiket hallunk, amiket tapasztalunk. És ha megvan ez az imbalánc, és ez megvan a gyülekezetben, akkor Sátánnak egyszerű a dolga, mert egyszerűen csak azt kell megakadályozni, hogy erre legyen időnk, hogy legyen olyan közösség a gyülekezetben, hogy imádkozzunk egymásért, hogy legyen közöttünk szeretet, legyen közöttünk egyetértés, hogy becsüljük a másikat. És ha ez meg tudja akadályozni, akkor már mindjárt nem működik így ez a dolog. Az a mód, ami elindítja ezt a, maradjunk most már a láncreakciónál, Azt a Krónika második könyve 7. fejezet 14. versétől olvashatjuk. Tehát Krónika második könyve, második Krónika 7. fejezet 14. verstől. Azt mondja itt az ige, tehát 7. fejezet 14. vers, és megalázza magát az én népem, amely a nevemről neveztetik. Tehát mondja, hogy megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Tehát azt írja itt a Szentírás, hogy az én népem megalázza magát, majd erről később beszélünk, hogy ez mit jelent, majd olvasunk Elámájt idézetet is. Könyörög, tehát Istenhez fordul, keresi az én arcomat, keresi Jézus Krisztus képmását szeretnénk visszatükrözni, és felhagy az ő bűnös életmódjával. És így folytatja, akkor én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsájtom bűneiket, és megszabadítom földjüket. És a 15. versen olyan érdekes dolgot mond, vagy fontos dolgot, most már az én szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek lesznek e helyen, e könyörgésre. Lehet, hogy néha a mi imádságunk azért nem hallgattatik meg, mert az az első lépés az elmarad, a megalázkodás, a könyörgés, a bűnbánat, és ezért van az, hogy nem jut el Isten füléig ez a könyörgésünk. Mi, akik az utolsó időkben érünk, nekünk ez a ige olyan fontosnak kell lenni, mint az 1800-as évek, 1840-es években a Dániel könyve 8. fejezet 13. 14. verse. Ugye akkor az volt ez a központi ige, ami a akkori 175 éves évfordulója lesz idén, ugye a nagy advent várásnak. Ez a dánieli ige persze most is ugyanolyan fontos, mint régen volt, hiszen most megint ennek a profécia jelentése az nem múlt el, de hozzá kell tennünk azt, hogy mi úgy tudunk felkészülni Jézus eljövetelére, hogyha mi egy ilyen ima életet élünk, mint amit itt olvastunk a Krónikák könyvében. Ez a Krónikákban leírt ige, ez azt is jelzi, hogy nem mi várunk Istenre, hanem Isten vár ránk. Azért, hogy betölthesse rajtunk az ő ígéreteit. Mi sokszor azt mondjuk, hogy majd ha ez lesz, majd ha ez történik, de nem mi várunk Istenre, hanem Isten vár ránk, és ha mi lépünk, ha mi ezeket megtesszük, akkor ő azonnal tenni fog. És amikor ezt elmondjuk, hogy kellene egy lelki megújulás, kellene több ima, jó lenne a egységnek lennie, akkor nagyon sok helyen nagyon érdekes reakciók jönnek. Általában az, hogy igen, ez nagyon hasznos lenne, de tudod, a mi gyülekezetünk az nem olyan. Tudod, a mi gyülekezetünkben vannak olyan emberek, akik ezt nem szeretnék. Tudod, hogy vannak, akik jönnek, akik elmaradnak, meg a vendégek mit szólnak. Meg hát tudod, hogy itt milyen dolgok történnek. Szóval nagyon sokféleképpen próbálják emberek ezt elhárítani. Hú, neked erről fogalmat sincs, ez ilyen sose fog létrejönni. Tehát ismerjétek ezeket a kifogásokat, amikor ilyen lelki megújulással kapcsolatban vannak, indulnak dolgok. Igen, ez egy probléma, de most beszéljük meg, hogy lehet ezt másképp. Az apostolok cselekedetéhez írott levél második fejezetéhez lapozzatok most. Nézzük, hogy ott mit látunk. Mindjárt az első verset olvassuk. Ugye a késő első kiradás, korai első kiradásának idején vagyunk. Második fejezet első vers. És mikor pünkösd napja eljött, mindjárt egy akarattal együtt voltak. Na most a késői eső idejére talán ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy átfogalmazni, hogy mi egy akarattal sok helyen vagyunk. Ők fizikailag egy helyen voltak, ugye mi sok helyen vagyunk. Akkor azt jelenti, hogy ha ez így van, hogy mi egy akarattal vagyunk a sok helyen, akkor nincs akadálya a késői eső kiáradásának. De lehet, hogy ez az egyetlen különbség a megfogalmazásban. A kérdés az, hogy hogyan juthatunk az adventista egyházban egy akaratra, mert ez a kulcs, nem a fizikai jelenlét, hanem hogy hogyan juthatunk egy akaratra. Például, vannak a gyülekezetben, hogy most az egyházból beszélek, tehát nem rólatok, rólunk. De vannak, akik azt mondják, hogy igen, a rockzene az elfogadható, az kell. Vannak, akik azt mondják, hogy nem, a rockzene az nem való a gyülekezetben, az Isten tiszteletre. Vannak, akik azt mondják, hogy hát mindenki úgy öltözik, ahogy akar. Van, akik azt mondják, hogy hát ez így nem jó, azért megvan egy bizonyos szabálya, vagy hát illemtelen, vagy nem tudom, ami elvárás, ami azért nem így van. Vannak, akik lásd a legutóbbi internetes videót, az úrvacsora az nyitott, vannak, akik szerint az úrvacsora az zárt, és ha ezen így elkezdünk gondolkodni, akkor azt mondjuk, hogy jaj, hát akkor ebből mikor lesz végre egység? Mert ha ezeket a dolgokat, mire mind megoldjuk, és mindenbe egységre jutunk, mennyi ideig kell még itt maradunk ezen a földön?
Örökké.
Örökké, ugye? De hát, ha ezeket így akarjuk megoldani, akkor... De akkor mi a probléma? Hogyan kellene bánnunk ezzel a problémával? Tehát ha az ördög megoszlásban tudja tartani Isten népét, akkor távol tudja őket tartani attól, hogy egy akaratra jussanak, és ha ettől távol tudja tartani, akkor a késői eső lehet, hogy soha nem fog hullani. Értjük ezt a gondolatot, hogy ha az ördög megoszlást tud tartani Isten népe között, ha az egységet meg tudja akadályozni, hogy egy akaratra jussunk, akkor a késői esőt is távol tudja tartani Isten népétől. De Istennek hála, biztosak lehetünk abban, hogy ez nem így fog történni. Tudjuk, ígéretünk van rá, hogy ez nem így lesz. Hogy lesz egység, és lesz késői eső. Ugye ezt Isten megjövendőlte. Profétai szavak beszélnek erről, ott van a Szentírásban. Tehát ebben ezért mi örömmel és bizakodva nézhetünk a jövőben, hogy ez nem lesz mindig így. Ugye a hitnek a megfogalmazását már sokszor hallottuk, hogy mi a hit. A hit az is, hogy tudom, hogy lesz, anélkül, hogy hogyan lesz meg. Tehát én elhiszem azt, hogy lesz egység, anélkül, hogy most látnám és tudnám, hogy ez hogyan fog létrejönni. Anélkül, hogy miért elkezdenénk küszködni. Tehát nem tudom, hogy hogyan fog megtörténni, de van hitem, hogy meg fog történni. És úgy, ahogy az Úr megmondta. Hogyan fog ez bekövetkezni? Hogyan valósulhat meg az egyházban a más lény, hogy más véleményen levő csoportok újra egymásra találjanak, és megtörténjen az, ami apostolok cselekedete a második fejezet első versében olvastam. A válasz Dióhéjban, a római beléhezett levél 5. fejezetében megtalálhatjuk. Mi az, amit olvasunk a Szentírásban itt, ami egységre hoz Isten népe között? Róma beléhezett levél 5. fejezet első verse. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel. És a görög eredeti szóban a békesség azt is jelenti, hogy egyetértés, összhang. Tehát megigazulván azért hit által egységben vagyunk, egyetértésünk van, összhangunk van Istennel, és ha Istennel is összhangunk van, akkor egymással is. Tehát egységünk, egyetértésünk, összhangunk van. Tehát ha megigazulunk hit által, és ez mindenkire vonatkozik, akkor egyetértésünk, összhangunk van. Ha valakiben békében vagy, akkor miben vagy vele? Egységben, nem? Ha valakivel én békességben vagyok, akkor azzal egyetértek, azzal egységben vagyok, azzal mindenben egyet tudunk érteni. Tehát ezt mondja nekünk, a hit általi megigazulás az megbékél Isten haragjának borától, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. És kínosztatik tűzzel, és kénkővel a szent agyagok előtt és a bárány előtt. És az ő kínódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. És mi általában itt megállunk, és azt mondjuk, igen, ez a harmadik angyal üzenete. Ha imádod a fenevadat, akkor el fognak pusztítani. A testvérem, itt a harmadik angyal üzenete nem ér véget. Hanem van még egy vers, ami szintén ehhez tartozik. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét. Szóval általában adventistaként úgy prédikálunk, hogy ez a hangos kiáltás. Meg kell tartanod Isten törvényét. Vagy azt mondjuk, hogy igen, ha te megszeged Isten törvényét, akkor meghalsz. És azt hiszük, hogy az a feladatunk, és ezt tesszük, elvégezzük, hogy figyelmeztess mindenkit erre, hogy ez vár rád, ez a harmadik angyal üzenete, a 15. versnél, 5. rész nélkül, és akkor kész is van, mindent megtettünk, amit meg kell. Figyelmeztetjük az embereket, hogy meg kell térned, különben elveszel. De annak nagyon súlyos oka van, vagy fontos oka van, hogy még az utolsó részt, Isten parancsait és a Jézus hitét is hozzá kell, hogy tegyük. Hogy miért? Ahhoz lapozzunk együtt vissza a Róma beliekhez írt levélhez, ez a harmadik fejezethez. Tizenkilencedik vers. Róma 3:19-től. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak. Hogy minden száj bedukassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. 20. vers. Annak okáért a törvények cselekedeteiből egy test sem, itt nem, igazul meg ő előtte. Akkor ez most hogy van? Odállunk egy ember elé, azt mondjuk neki, hogy megszegted Isten törvényét. Erre ő azt mondja, hogy jó, hát mit tegyek, hogy ezt helyrehozzam. Mire azt mondjuk, hogy tartsd meg a törvényt. Ezt kell mondanunk? Nem. Akkor mondjuk azt, hogy tartsd meg a törvényt annak érdekében, hogy megigazulj. Még így se jó? Nem működik? Akkor mit kell mondanunk? Törvényt meg kell tartani, nem? Tehát azt nem mondhatjuk, hogy ne tartsd meg a törvényt. Nem attól kell visszatartani, hogy a törvénynek tanuljunk, de attól azért nem is, ne azért tartsuk meg a törvényt, hogy megigazuljunk. Ugyanis a 20. vers, senki sem igazulhat meg a törvény cselekedeteiből. Vagy a 28. versről már, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Na most nézzük tovább a Róma 3:21. verset. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által. Mit olvastunk a harmadik angyal üzeneténél? Mi volt az utolsó szó? Itt vannak azok, akik... És Jézus hitét. Tehát Istennek igazságával pedig a Jézus Krisztusban való hit által. Ezért szükséges a Jézus hitét belefoglalnunk a hangos kiáltásba, a figyelmeztetésbe. Tehát amikor azt mondjuk a világnak, hogy vétkes vagy a törvény megszegésében, és ők azt kérdik, hogy mi a megoldás, akkor ezt mondjuk a megoldás Jézus hite. A Jézusban való hit. Krisztusnak az igazsága. Tehát hogyan fogunk megigazulni? Igen. A harmadik fejezet 24. verse. Hit által, megigazulván, úgy kezdődik. Mit jelent ez a megigazulni szó?
Megigazít.
Igazán. Igazán tesz. Ugye igazán tenni valakit. Hát megigazulni azt jelenti, hogy Isten igazzá tesz bennünket. Tehát ha kiállunk és ezt mondjuk, hogy megszegted a törvényt, még mindig a példánál vagyunk, jó, de mit tegyek, hogyan lehetek igaz, akkor nem azt mondjuk, hogy tartsd meg a törvényt, vagy nem csak azt mondjuk, hogy tartsd meg az a törvényt, persze azt is meg kell, de ez nem fog téged igazzá tenni, hanem a Jézus hite fog megigazítani. A belévetett hittel fogsz megigazulni, igazzá lenni. Ő fog igazzá tenni. Tehát, ha ezt így végig gondoljuk, akkor már értjük azt, hogy a harmadik angyalnak az üzenete, az a hit általi megigazulásnak az üzenete. Ugye? Az Evangélizálás című könyv 190. oldaláról olvashatjuk, hogy többen kérdezték tőlem érdeklődve, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete. És azt mondja, Vájtás Tűnő, azt válaszoltam, igen az, a harmadik angyal üzenete a valóságban. Tehát a harmadik angyal üzenetének az alkalmazása, az a hit által való megigazulás. Tehát akkor itt van a válasz arra, hogy mit kell tennünk. De van egy további gondolat. Addig nem adhatjuk tovább, vagy erővel tovább a harmadik angyal üzenetét, amíg mi nem éljük meg a harmadik angyal üzenetét. Mert ha kiállunk a világ elé, és azt mondjuk, hogy megszegted Isten törvényét, akkor kérdezik, hogy mi a megoldás. Mi azt mondjuk, hogy hitáltal megigazulhatsz, és hogyha hitáltal megigazulsz, akkor Istennel kapcsolatba jutsz, és innentől vele élsz. És azt mondja erre ez az ember, hogy hát ez nagyszerű. Köszönöm szépen, hogy ezt mondtad, hála Istennek. Járhatnék a te gyülekezetedbe? Mit mondunk? Hát persze. Eljön, és azt mondja a vendég, hogy de figyelj, én azt látom, hogy ebben a gyülekezetben vannak néhányan, akik nem nagyon állnak szóba egymással. Ez azt jelenti, hogy ők nem szeretik egymást, vagy különböző csoportot alkotnak. Vagy már csak azt mondtad nekem, hogy én voltam vétkes Isten törvényének a megszegésében. Hogy nem voltam békességben másokkal. De most én azt látom, hogy itt van néhány ember, aki nagyon nem szereti egymást. Tehát addig, amíg mi nem éljük azt az életet, amire el akarjuk hívni a másikat, addig ez hogy fog működni? Tehát nekünk is élni kell azt, amit képviselünk, amit hirdetünk ahhoz, hogyha valakit erre az útra vezetünk, akkor amikor itt van köztünk, ezt lássa. Ezt érezze. Ez sugározzon. Tehát addig nem tudjuk a világban hirdetni nagy erővel a harmadik angyal üzenetét, amíg mi nem éljük a harmadik angyal üzenetét. A hit, amelyből élek, az a könyv nincs meg magyarul, de most sok minden elemált irat meg lesz. Tudjátok, van ez az új kezdeményezés? Nem tudjátok.
Igen.
Hogy mindenki a interneten bele tud segíteni a fordításba, és akkor minden anyag meg legyen magyar. Igen. Jó, de folytatjuk a gondolatmenetet. Tehát azt írja a jelentés Vájt testvérnő, hogy az, hogy Krisztus igazságát nekünk tulajdonítják, gondolatja nem bármiféle érdemünkre való tekintettel, mert Isten ajándéka ingyen. Tehát az, hogy Krisztus igazságát nekünk tulajdonítják, ez egy nagyon drága gondolat. Isten és az ember ellensége nem akarja, hogy ezt az igazságot tisztán hirdessük. Mert tudja, ha ezt az emberek tökéletesen megértik, akkor Sátán hatalma megtörik felettünk. Ez az egyik kulcs arra, hogy hogyan lehet Sátánt előbb megkötözni. Hát még egyszer. Azt, hogy Krisztus igazságát nekünk tulajdonítják, nem a mi érdemünkért, ez egy nagyon drága gondolat. Isten és az ember ellensége, vagyis Sátán nem akarja, hogy ezt az igazságot tisztán hirdessük, mert tudja, hogy ha az emberek ezt tökéletesen megértik, akkor megtörik a hatalma felettük. Hát hit által megigazulva, az azt jelenti, hogy Sátánnak nincs hatalma felettük. Ha teljességgel megértjük, hogy mit is jelent a hit általi megüzölés, akkor a gonosznak nincs hatalma felettünk. Sátán előbb is meg lehet kötözni. Hát amit beszéltünk a hit általi megüzölésről, ugye emlékeztek a római beliekhez írt levél 5. fejezet első versére, hogy igen, egységet fog, a hit általi megüzölés az egységet fog a közénk hozni. Emlékeztek, hogy mi volt a tanítványokkal pünkösd előtt? Vitatkoztak, hogy
ki a nagyobb?
Ha. Péter, mindig ő akar az első lenni, olyan nagy szája van. Péter, aki megtagadja. Vagy én jobb vagyok nálad, mert én vegán vagyok. Vagy mi minden elhaladszik, nem? Mostanában, mert hát mennek ezek a odaszúrások. Ugye ez volt jelen a tanítványok között is, hogy kik a nagyobb, és mégis megigazultak. De hogyan? Már tudjuk, hogy a hit általi megigazulás a Bibliával egybenhangzóan, helyesen értelmezve elhozza azt az egységet, amely eredményeképpen Isten ki tudja tölteni az ő lelkét. Beszéljünk azért még a hitáltali megigazulásról, két hitáltali megigazulás, két kritikus pontjáról. Elsőként a hitáltali megigazulás a kulcs a köztünk lévő egységhez, kulcs az egységre jutáshoz. Most ezt nézzük meg a keresztnek a szemszögéből. Krisztus megigazított bennünket a kereszten? Így van? Megigazított. Valószínűleg hallottuk már, hogy a megigazolás azt jelenti, hogy mintha soha nem vétkeztem volna. Ugye, ez a megigazítás, mintha soha nem vétkeztem volna. Tehát amikor Jézus megigazított bennünket, akkor már úgy tekintett ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Most ez egy kulcs, ez egy döntőpont. Róma levél 5. fejezet, 6. vers, Római Levél 5. fejezet, 6. versben, ezt figyeljük meg. Mi is történt a keresztem? 6. vers, de figyeljük meg, hogy mert mikor még erőtelenek voltunk, Krisztus a maga idejében meghalt az igazakért. Nagyobb tiltakozást várok. Tehát Krisztus az igazakért halt meg.
Nem az igazakért jöttem.
Azt mondja itt a Szentírás, hogy a gonoszokért. Krisztus a maga idejében meghalt a gonoszokért. Most akkor azt akarjuk mondani, hogy Krisztus meghalt a kereszten, és úgy akart tekinteni az istentelenekre, mintha soha nem vétkeztek volna a gonoszokra? A kereszten? Minden gonoszra? Nézzük a 7. verset. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak merne valaki halni valaki. Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltak. Ez Istennek a szerelme volt, nem? Ez egy nagyon nyomatékos szó. Hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Minek utána azért most megigazítunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő által. 10. vers, mert ha mikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istenen az ő fiának halála által. Tehát, hogy is van ez? Sikerült ezt úgy végig megértenünk, vagy felfognunk? Krisztus a kereszten mit tett? Tehát ez nem azt jelenti, hogy Krisztus mindenkit megmentett a keresztnél. Nem azt jelentette, hogy most már megvagytok mentve, mindenki meg van mentve, most már csak arra kell ügyelni, hogy nehogy elveszítsétek az üdvösséget. Hanem Isten ezt felajánlotta. Tehát Krisztus úgy nézett ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna, felajánlotta a tökéletes és ingyenes megigazulást, és csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk hit által. Tehát Jézus meghalt, amikor még bűnösök voltunk, ő annyira szeretett bennünket, hogy meghalt, amikor még bűnösök voltunk, és hit által teljesen megigazulhatunk. Nem csak úgy kaphatjuk meg, hanem hit által. Mintha Jézus ezt mondta volna idézve, hogy én tudom, hogy ti most szerencsétlen, nyomorult, bűnösök vagytok. De hiszek abban, hogy el fogjátok fogadni ezt a felajánlott megigazulást. Körülbelül ez lehetett az, amiről beszélünk. Én látom, tudom, hogy milyenek vagytok, de tudom, hogy ilyenek vagytok, de hiszem azt, hogy ti el fogjátok fogadni ezt a megigazulást. Tehát nem csak úgy volt, hogy Jézus azt mondja, hogy körbenézek, hát ezek az emberek megérdemlik, hogy én meghalljak értük, és akkor itt lesz az üdvösség. Krisztusnak ez hitbe került. Ő rám nézett, és azt mondta, hogy meg fogom őt igazítani. Úgy fogok vele bánni, mintha soha nem vétkezett volna. Lehet, hogy még mindig úgy viselkedik, lehet, hogy néha elesik, lehet, hogy néha visszafordul, lehet, hogy nem tud megállni, de én még akkor is úgy fogok vele bánni. Lehet, hogy Isten országából kimaradok, de Jézus akkor is úgy nézett rám. És úgy néz rám. Szóval megigazítani annyit jelent, hogy meg kell jelenezni. Elmekeztek a mai szombatiskolára. Tehát megigazítva annyit jelent, mint kegyelemben részesülni. Na most a Biblia azt tanítja, hogy ha mi ezt igazán elfogadjuk, és itt van ez a mondat, hagyd mondjak valamit, ezt mondja ez a testvér az ördögettől, nagyon fél, ami most következik. Tehát, ha Isten ezt mondja, amint én megigazítottalak téged, hogyan folytatnánk ezt? Azt akarom, hogy te is ugyanígy igazíts meg másokat. Ahogy én megigazítottalak téged, azt akarom, hogy te is ugyanígy igazíts meg másokat. Ahogyan én kezeltelek, mint ha sohasem követtél volna el a bűnt, tudom, hogy a gyülekezetben van egy fiú, az olyan dolgokat szokott csinálni, mint hogy fordulok hozzá? Tudok úgy oda menni hozzá, mintha sohasem vétkezett volna? Tudunk úgy tekinteni azokra, akik a szemünkben látszólagos, vagy tényleg elkövetett bűnökben élnek? És akkor jön, hogy Uram, én nem tudok vele imádkozni, hát nem hallgat a szép szóra, hiába mondom el. Tudod, nem is beszélünk már egymással, mert nem érdemes, mert mindig csak visszaél vele. Van erre egy példa a Bibliában. Az az ember, aki odament a mesteréhez, akinek nagyon sok pénzzel tart. És azt mondta, hogy bocsáss meg nekem, és engedd el. És ezt a hatalmas mennyiséget, ezt a hatalmas bűnt elengedte. És azt mondta, hogy rendben van, megkegyelmezek, megbocsájtok neked. És akkor azt mondta, hogy nagyszerű, valahol ekkora kő esett le a szívemre, és talán az urat dicsérve, énekelve ment az utcán. És jött szembe valaki, aki az ő adósa volt. És akkor abba hagyja az éneket, abba hagyja az Isten dicsőítését, és akkor azt mondja neki, hogy ide a pénzemmel. És akkor hiába könyörög, hiába nem, fizetni fogsz. Kérj bocsánatot, halászkodj meg. Nem tudom. Nem vagyunk mi is sokszor így a mi testvéreinkkel. Nekünk az Úr sokat elengedett, a másikban ott van a kicsi, és mi azt mondjuk, hogy megfizetsz. És hiába kér bocsánatot, nem, mi igazunkat akarjuk, és te bűnhődni fogsz, hogyha ezt nem fogod megbánni is. Tehát, ha mi igazán megtapasztaltuk a hit általi megigazulást, akkor az azt jelenti, hogy így is élünk. És ez egy mondat itt, amit a testvérünk mond, hogy az a bizonyítéka annak, hogy nem tapasztaltuk meg igazán a hit általi megigazulást, tehát az a bizonyítéka annak, hogy nem tapasztaltuk meg igazán a hit általi megigazulást, amikor megtagadjuk a megbocsájtást. Tehát, ha megtagadjuk a másiknak való megbocsájtást, ha megtagadjuk a szeretetet, akkor, amikor valaki valamit talán, vagy igazából rosszul teszi. Akkor mi még nem értettük meg igazán, mint az a ember, akinek elengedték a sokat. Hányszor van az családban is, férj, feleség. Ó, tudom, hogy miért mondod ezt. Ó, hogy mondjuk a feleségnek, férjnek, hogy emlékszel annak idején, és hogy miket dörgöltél az orrom alá, és hogy mennyi mindenre emlékszünk még arra, ami régen történt, a régi dolgok, amik bennünket sokszor elválasztanak egymástól. Tehát megigazolni hit által az, hogy az emberekkel nem bánunk úgy csupán a múltjuk miatt, hanem úgy, mintha nem is történt volna meg. Ugye sokszor mondja, én pontosan tudom, hogy te mire gondolsz. Biztos az van mögötte, valószínűleg ezt azért teszed, mert... És nagyon sok ilyen dolog van, ami ettől elválaszt bennünket egymástól. És el tudjuk képzelni, hogy mennyi probléma oldódna meg, hogyha azt mondaná két ember egymásnak, hogy rendben, akkor tudod mit? Mostantól el fogjuk kezdeni gyakorolni a hit általi megigazulást. Én úgy fogok rád tekinteni és bánni veled, mintha sohasem vétkeztél volna. Mintha sohasem követtél volna el semmi rosszat, mintha nem is gondoltál volna rosszat róla. Na most az lehet, hogy ez nem fogja megváltoztatni a másik személyt, és lehet, hogy továbbra is bántani fog, vagy valami rosszat tesz, de mivel Jézus nekem sokat bocsájtott meg, ezért én úgy fogok bánni vele, mintha sohasem vétkezett volna. Tudjátok, hogy mit jelent ez? És azt hiszem, hogy itt van a kulcs gondolat, amit nagyon szeretnék a szívetekre kötni. Hogy mi a hit általi megigazulás? Ez a hit, amely által élünk, ez abból a könyvből van, Elemány könyve. Ez Isten, tehát mi a hit általi megigazulás, teszi fel a kérdést. Ez Isten munkája annak érdekében, hogy az ember dicsősége és büszkesége a porba bújja. Tehát a hit általi megigazulás Istennek a munkája bennem annak érdekében, hogy a dicsőségem és a büszkeségem porba bújja. Isten ezt az emberért teszi, aki erre saját erejéből képtelen eljutni. Tehát a hit általi megigazulás az, amit Isten munkál bennem, hogy a saját dicsőségem, büszkeségem a porba hulljon. Értem teszi, mert saját erőmből nem vagyok képes ide eljutni. És így fejezi be ezt a gondolatsort, hogy amikor az ember felismeri a maga semmiségét, akkor készült fel rá, hogy felöltse magára Krisztus igazságát. Tehát akkor fog bennem ez a hit általi megigazulás élni, Krisztus igazsága bennem élni. Nagyon sokszor önérzetünk felébred, és azt mondjuk, hogy nem, először csak rendezd el, kérj bocsánatot, aztán majd akkor megbocsájtok. A hit általi megigazulás viszont azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy te kérj tőlem bocsánatot. Tehát a megigazult ember már másképp néz ilyen esetben, és azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy te kérj tőlem bocsánatot. Most már az a lelkület, amikor az egónk, a dicsőségünk, a büszkeségünk már a porba hult, és felismertük a magunk semmiségét. Ez a hitáltali megigazulás. Elismerjük a magunk semmiségét. Igen, én vagyok a nyavajás, a vak, a szerencsétlen, a mezítelen. És ugyanígy te is. Nyilván, ha azt mondanánk, akivel haragban vagyunk, vagy problémánk van, én vagyok a nyavajás, a vak és a szerencsétlen, de akkor te is az vagy. És tudod mit? Egyesítsük a magunk szerencsétlen vak voltát, és kezdjünk el együtt imádkozni egymásért. És ebben azt hiszem, hogy mindig egyet tudunk majd érteni. És ha ezzel már egyet tudunk érteni, akkor már nem kell aggódni a többi dolog miatt, hanem egyetértve azt tudjuk mondani, hogy Urunk, mi mind gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, vakok vagyunk, nyavajások vagyunk. Hát ugye ma az van, hogy van a konzervatív, azt mondja, hogy látom, te liberális, hogy te nem tudod, hogy te milyen vagy. A liberális azt mondja, hogy fordítva. De mindenki magát jónak, és a másikat látja a rossznak. De ha azt mondjuk, hogy mi lenne akkor, hogyha mi magunkat látnánk közösen annak, hogy nyavajások vagyunk, és mezítelenek, ha ezt magunkra tudnánk vállalni. Ez akkor van, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, ha nem értettük meg azt, hogy mi a hitáltali megigazolás, az a hitáltali megigazolás, ami az embernek az énjét, az önzőségét a porba sújtja. Szóval innentől fogva lehetek ilyen is, meg olyan is. Nyilván most nem a nyilvános bűnökről beszélünk, értetek, hogy ez alapján miről beszélünk. Lehetnek különböző véleményeink dolgokról. De ha látjuk közben, hogy mindnyáján szerencsétlenek, mezítelenek és vakok vagyunk Krisztus nélkül, és ebben már egységre tudunk jutni, akkor megoldottuk a kérdést. És ez volt a tanítványoknál, nem? Volt küzdelem, ki a nagyobb, ki lesz ott, meg ki jól ott, meg sok minden, de amikor meglátták, hogy Krisztus nélkül sehova sem tudnak jutni, egyik sem, amikor az énjük eltűnt, akkor tudta Krisztus elvezetni őket arra az egységre, amit követett a korai esőnek a kiáradása. Hát akkor mi a feladat? Egyesítsük a mi semmiségünket. A mi szerencsétlenségünket. Ahogy Ellen White írta, amikor az ember meglátja a maga semmiségét, akkor már készen áll arra, hogy felöltözze Krisztus igazságát. Készen állunk arra, hogy megértsük Krisztus igazságát, a hitáltali megigazulást, hogy igazából. Mert ha ez így van, akkor létre fog jönni az egység. Ha nem tudjuk megtenni, akkor még várat magára. De ne várassuk az Urat arra, hogy ki tudja árasztani ezt az esőt, hanem tegyük magunkével ezeket a gondolatokat, tanulmányozzuk át a római levél 5. fejezetét, és fogadjuk el ezeket a figyelmeztetéseket. De ezek nem is figyelmeztetések, ezek örömteli tanácsok, amelyek bennünket egy dologra hívnak. Én vagyok a vak, nyavajás, mezítelen, te is az vagy, fogjunk össze. Legyen egy lánc, ami összetart bennünket. Csak az ördögnek már nincs hatalma, mert amíg megosztás van, addig az ördög örül. De ha ez megszűnik, akkor nincs hatalma többet felettünk. És ehhez segítsen bennünket az Úr az ő kegyelméből, erejéből. Amen.